Ötödik fejezet. A vastag függönyöktől takart, sötét fa táblákkal burkolt falu szoba gyertyáinak pislákoló fénye megcsillant az arany feszületen, melynél aznap este Marquis de Casares el Grande y Melida Sadaba imádkozott. Azon tűnődött, miért az inkvizitor hozta el neki a felesége levelét. Nem értette, miért egy ilyen magasrangú emberre bízták a feladatot. A márki ajkai mozogtak, míg ujjai a rózsafűzért morzsolgatták. Merev tekintettel nézte a feszületet, még a kis aranykép más el nem mosodott a szeme előtt. Megrázta a fejét, hogy ismét tisztálláson. Mi lesz az angollal?
Wellington azzal fogja küldeni,
felelte az inkvizitor mély hangon.
De mivel szüksége van a spanyolokkal kötött szövetségre?
A márki hadsa atya felé fordult. Az inkvizitor épp olyan volt, amilyennek a márki szerint egy papnak lennie kellett. Magas és erős alkatú, komor, ádáz arccal. Isten harcosa, aki nem ismer szánalmat a gonosz elleni küzdelemben. A márki epekedve vágyott rá, hogy ő is olyan kemény legyen, mint az inkvizitor.
Nem értem, mi vette rá arra, amit tett,
ráncolta a szemöldökét.
Hogy sértegette a feleségemet.
Azért tette, mert angol.
Hitetlen, aki a nyomornegyedből jött.
Meg kellett volna ölnöm.
E majd Isten megteszi.
Egymáson szemben ültek a Márki hálószobájában, amit a kisváros polgármestere engedett át neki éjszakára. A gyertyák fénye megremegett az ágyvörös függönyein, a megfeszített Krisztust ábrázoló festményen, és az inkvizitor komor, markáns arcán. A Márki a sötét szemekbe nézett.
Elena visszatér hozzám?
Kérdezte a felesége nevének spanyol alakját használva. Az inkvizitor bólintott.
Vezekelnie kell.
Persze. A Márki érezte, hogy elárasztja az izgalom. A nő arcképe az ágy melletti asztalon állt. A portrét magával vitte a Banda Orientálhoz is, hogy mindig láthassa a felesége hatalmas szemeit, finom vonású arcát és hófehér bőrét. Persze a tény, hogy a nő Franciaországnak kémkedik, nem maradhatott titokban a Márki előtt, ám az inkvizitor meggyőzte, hogy ez csupán asszonyi gyengeség volt.
Nagyon hiányolta önt, uram. Ezért megkísértette a magány és a boldogtalanság. Nyilvános bűnbánatot kell tanúsítania.
Meg fogja tenni?
Szeretné, ha ön visszafogadná a kegyeibe, uram.
A Márki bólintott. Zavarba ejtően nyílt beszélgetést folytatott a komor inkvizitorral. A pap azt mondta, valóban terjedtek szóbeszédek a markizáról, de mégis melyik nőről nem szoktak pletykálni. Hogy igazak-e a szóbeszédek? A papa fejét rázta. Egy szó sem igaz belőlük. Talán mert hacsa atya nyíltan kimondta, hogy a nő a szülőhazájának kémkedett, a Márki elhitte a hazugságot, hogy a felesége hű maradt hozzá. Inni akart ebben. A lelke mélyén tudta, hogy hibát követett el, amikor elvette. Majd de ki ne akarta volna feleségül venni ezt a törékeny, gyönyörű lányt. Azt is tudta, hogy a test bűnös vágyai miatt vette el a nőt, és ezt már vagy százszor meggyonta. Most úgy tűnt, imái meghallgattattak, mert a felesége a megbocsátására és szeretetére vágyik. Ő pedig mindkettőt megadja neki. Mindent megad neki, mert a pap nemrég, az este folyamán arról beszélt, hogy Spanyolország nagy jövő előtt áll, melyben a Márki kiemelkedően fontos szerepet játszik majd.
Maga nagyon közel állt az öreg királyhoz, uram?
Igaz.
A fiának is ugyanolyan szüksége van önre.
Spanyolországnak szüksége van rá, mondta az inkvizitor a Márkinak. A Franciaországgal vívott háború hatalmas hiba volt. Igaz, hogy a háborút Franciaország kezdte, de a béke most fontosabb számukra. Ki akarják vonni csapataikat Spanyolországból, ám ennek legnagyobb akadálya a spanyolok Angliával kötött szövetsége. Az inkvizitor, mivel a Márki bizalmába akart férkőzni, beszélt neki a titkos szerződésről. A Márki figyelmesen hallgatta, és először nagyon sértette a titkos mesterkedés, amelynek lényege, hogy megszegik az Angliának tett ígéretüket. Ám amint az inkvizitor tovább beszélt, a Márki érezte, hogy egyre jobban úrrá lesz rajta az izgalom. Spanyolországot Isten tette hatalmas birodalommá, mondta a pap, jutalmul, amiért legyőzték az Európát fenyegető muzulmánokat. Most azonban a Franciaországgal vívott háború miatt a birodalom hanyatlani kezdett. A spanyoloknak össze kell tartaniuk a birodalmat, mert e kötelességet maga Isten rótta rájuk. Ha a békét kötnek a franciákkal, Isten harcosainak serege külföldre vonulhat. A titkos szerződés, amit Valenciában készültek megkötni, itthon békét, külhomban pedig dicsőséget hozhat Spanyolországnak. E gondolat csábította a Márkit. Nem kedvelte a kormányt, mely Spanyolország azt a részét vezette, amelyet nem a franciák tartottak uralmuk alatt. Úgy vélte, a liberális kormány megpróbálhatja elfogadtatni a parlamentarizmust, korlátok közé szorítva a királyi hatalmat. Spanyolországot a királynak kell vezetni, méghozzá az egyház segítségével, nem pedig egy csapat hangoskodó törtetőnek. Ám az inkvizitor mondani valójának ezzel még nem volt vége. Beszámolta Márkinak arról, mit tervez a junta Cádizban. A liberálisok, akik 7. Ferdinánd távollétében az országot vezették, most megpróbálják lerombolni az egyház hatalmát. Hát ez biztosan nem lehet igaz. Az inkvizitor válaszul előhúzott a zsebéből egy új törvényről készült másolatot, és átnyújtotta Márkinak. A törvény 2 hónapja feloszlatta a spanyol inkvizíciót. Ám az inkvizíció, mely tüzes vassal hirdette Isten szeretetét, Spanyolország franciák uralta részén még mindig létezett, a 16. század rémálmainak élő megtestesülését jelentve a protestánsok számára. A bár kínzó szerszámaitól megfosztva, csupán a spanyolok erkölcsi rendőrségeként szolgált, házassági engedélyeket adva ki azoknak, akik bizonyítani tudták, hogy ereikben tiszta, keresztény vér folyik, és állandóan szemmel tartva azokat, akikkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy mórok vagy zsidók. Isten kémei voltak a mennyek titkos szolgálata, csak hogy hatalmuk most meginokni látszott. A junta ugyanis feloszlatta őket. 7. Ferdinánd, akinek a nők iránti rajongásával csupán Istentől való félelme vetekedhetett, ellenezte az inkvizíció feloszlatását. Az inkvizítorok Isten kémei voltak ugyan, ám jelentéseiket a spanyol király is megkapta. Egyetlen uralkodó sem rendelkezett olyan kiváló besúgókkal, mint a spanyol király hűséges inkvizítorai.
Ha sikerül ismét a trónra segítenünk ő felségét, ezzel megóvhatjuk egyházunkat, mondta az inkvizítor. Spanyolország egyetlen reménye a franciákkal kötött béke.
Marquis de Casares el Grande y Melida Sadaba teljes szívvel egyetértette véleménnyel.
Tehát mit óhajtanak tőlem?
Az inkvizítor behízelgő hangon adta elő hazugságait.
Szeretném, ha támogatókat gyűjtene a barátai, a hadsereg tisztjei között, akik mindannyian nagy csodálói önnek.
A pap vállat vont.
Mikor eljön az idő, a parasztok nem fognak lelkesedni a békekötésért.
Gyűlölik a franciákat.
De szeretik a királyukat. Erős vezetésre van szükségük, valamint arra, hogy a nemesek és az egyház jó példával szolgáljanak a számukra. Vagyis ön, uram. És én?
A Márki bólintott. A jövő hirtelen nagyon szépnek tűnt. A felesége, akit testi vágyai miatt vett el, hajlandó bűnbánatot tanúsítani, jámboran szeretettel és hűségesen visszatér hozzá, hogy mellette álljon, miközben ő segít a királynak, hogy a pompás, megszentelt jövő felé vezesse Spanyolországot. Ráadásul az asszonyon kívül ott lesz még mellette ez a komor és kemény, ám ravasz és éles elmélyű inkvizitor is, hogy támogassa és vigaszt nyújtson. Eljövő láttán a mai nap eseményei, a félbe maradt párbaj, és hogy megmenekült a halálból, hirtelen nagyon jelentéktelennek tűntek.
Mindannyiunknak hatalmas szolgálatot tett ma, uram,
mosolygott az inkvizitor.
Szolgálatot?
Hacsa atya felállt.
Az angol meghátrált ön elől. Maga most a hadsereg hőse, aki a szemük láttára legyőzte az angolt. Ahová megy, uram, oda ők is követni fogják.
A Márki szinte már látta magát, ahogy az angolokkal kötött szövetségből kilépett hadsereg élén, Spanyolország kapujában állva fogadja 7. Ferdinándot. Látta az őt övező dicsőséget. Meghajtotta a fejét, fogadva az inkvizitor áldását, akit a szomszédos hálószobában szállásoltak el. A pap határozottan tette a Márki fejére a kezeit. Hacsa atya az egész este folytatott hazudozás után elmondta az áldást, és szavait ezúttal komolyan is gondolta. Isten áldását kérte a férfira, aki oly szerencsétlenül házasodott, és aki most egyszerű sakkfigurává vált a játszmában, hogy megóvják az inkvizíciót. Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében megáldotta a Márkit, bízva abban, hogy a nemes úr jól fog aludni.
Köszönöm, atyám. Jó éjszakát, uram.
Miután visszatért a szobájába, az inkvizítor térdre ereszkedett, és kérte Istent, bocsássa meg neki a sok hazugságot, amit mondott, melyekkel félrevezette a Márkit. Tudta, hogy Isten meg fogja érteni. Mert amit Hacsa atya ma este tett, ezt azért tette, hogy megóvja az egyházat. Ennél semmilyen cél sem lehet nemesebb. Végül felkelt, és a mise könyvét kinyitva letelepedett, hogy megvárja a boszorkányok óráját, amikor a fivére, akit mindenki a szolgájának hitt, eljátsza saját szerepét a tervben, amelyet a spanyol királyság dicsőségének megóvására szőttek. A Márki személyi káplányának minden reggel 4:30-kor kellett kelni, hogy 5-kor felébressze urát, majd 6:30-ig kettesben imádkoztak. Ezt követően a Márki megreggelizett, és elment a nap első miséjére. A káplán ásítozva arról ábrándozott, hogy a mennyország olyan hely, ahol mindenki legalább délig heverészhet az ágyában. Megcsokolta, majd a nyakába akasztotta a feszületét. Azon tündött, vajon az inkvizitor is csatlakozik-e hozzájuk ma reggel. Remélte, hogy nem így lesz. Rettegett Thomas Hacsa atyától. Az inkvizitorba túl sok erő szorult. Már maga az inkvizíció is félelmetes volt. Mindent átszőtt titkos hatalma, és könyörtelen ítéleteket hozott. A káplán inkább a vallás jámborabb arcát kedvelte. A gazdájuk hálószobája előtt alvó szolgák ásítások közepette ébredeztek, miközben a káplán léptei végig kopogtak a lépcsőkön. Reggelt, atyám! Ült fel az egyik szolga, az arcát dörzsölgetve. Jó reggelt, fiam! A káplán kinyitotta a lépcsőforduló egyik ablakának spalettáit, és látta, ahogy a hajnal szürkesége egyre messzebbre nyújtózik a sötét dombok között. Szép napunk lesz. A városban kutyák ugattak, és valahol kakas kukorékolt. A káplán látta az utcán ácsorgó brit lövegek sötét formáit. A spanyol és brit hadsereg itt gyülekezett várva, hogy betörhessenek Spanyolország franciák uralta területére. A káplán örült, hogy nem kell részt vennie a hadjáratban. Épp elég volt számára a küzdelem, amelyet a Platte folyótól északra a Banda Oriental területén vívtak. Elképzelte, hogy ezek az ágyuk felmorajlanak, és már a puszta gondolattól is megborzongott. A Márki hálószobájához sétált, majd halkan kopogott az ajtón. Csendes volt az éjszaka, mosolygott a szolgákra. Nagyon csendes, atyám. A káplán ismét kopogott. Az egyik szolga nadrágját gombolgatva a lépcsőforduló sarkában álló éjjeli edényhez lépett. Az úr sokáig fent volt, atyám. Valószínűleg még mindig alszik. Sokáig. Hacsa atya itt volt nála az este. A szolga ásított vizelés közben. Vagyanak egy imát értem, atyám? A káplán elmosolyodott, majd kinyitotta az ajtót. A hálószobában sötétség honolt, mivel a hatalmas bársony függönyök elállták az ablakokon beszűrődő fényútját. Uram? A lefüggönyzött ágy felől nem érkezett válasz. A káplán halkan becsukta az ajtót, majd az ablakhoz óvakodott, bizonytalanul lépkedve a jókora butorok között. Eltűnődött, milyen gazdagok is ezek a vidéki kereskedők, hogy ilyen drága butoraik vannak. Aztán elhúzta a függönyt, halovány, szürkés fényel árasztva el a szobát. Uram, én vagyok az Pelló atya. Továbbra sem érkezett válasz. A Márki egyenruhája a szekrény ajtaján lógott, alatta a csizmái, gondosan elrendezve. A káplán elhúzta az ágy függönyeit. Uram! Egy pillanatig azt hitte, a Márki feje alatt vörös bársony vánkossal még mindig alszik. Nagyon megkönnyebbült, mivel ez azt jelentette, hogy ma reggel nem lesz imádkozás. Lemehet a konyhába, és ráérősen megreggelizhet. A következő pillanatban azonban elhányta magát. A Márki ugyanis halott volt. Elvágták a torkát, ezért a vér teljesen átáztatta a vászon párnahúzatot és a lepedőt. A feje hátra hanyatlott, szeme pedig világtalanul merett a fejlapra. Egyik keze lelógott az ágy oldalán. A káplán kiáltani akart, de nem tudott megszólalni, és amikor mozdulni próbált, úgy érezte, mintha a lábai a padlót borító szőnyekhez tapadtak volna. A skapuláriát borító hányadék lecsöpögött a halott vaskos kezére. Úgy tűnt, mintha a Márkinak két szája lenne, az egyik széles és vörös, míg a másik keskeny és fakó. Végül sikerült elkiáltani a magát, és a hányástól tompa elfúló sikolyt hallatott. Őrség! A szolgák azonnal berohantak, de hiába. A test már kihűlt, a vér pedig keményre száradt a vásznon. Mendora őrnagy, a tábornok segédtisztje kivont karda rontott be, nyomában a hálóruhát viselő inkvizitorral. A mészárlás láttán még az inkvizitor kemény arca is elsápadt. Casares el Grande y Melida Sadaba Markit álmában gyilkolták meg. Felhasították a torkát, lelkét a mennyek ítélőbírósága elé küldve, ahová gyilkosa lelke hamarosan követni fogja, hogy méltó és rettenetes büntetésben legyen része, imádkozott az inkvizitor félelmetes, mély hangján. Richard Sharp őrnagyért még aznap reggel 8-kor eljöttek. Az aszlóaj már felsorakozott, a századok készen állva várták, hogy hozzáláthassanak a teendőikhez. Sharp, mint reggelente, ahogy gyakran, most is rossz kedvű volt. A szájában keserű ízt érzett az este megivott kisé túl sok bor miatt. Türelmetlenül várta, hogy másodszor is megreggelizzen, és alig érzett bűntudatot amiatt, hogy új rangja révén szabadon megengedheti magának az ilyen élvezeteket. Elcsent néhány tojást Isabellától, és volt még egy darab szalonnája is, amely korábban a tiszti kantin tulajdonát képezte. Szinte már a szájában érezte az ízét. Ezen a reggelen kivételesen nem kellett három ember munkáját elvégeznie. Leroy alezredes menet gyakorlatra vitte az alakulata felét, még a többieknek segíteniük kellett felvontatni egy hatalmas ponton hidat a főúthoz. Ez is a részét képezte a készülődésnek, hogy betörjenek a franciák uralta területre. Legalább végezhet az elmaradt papírmunkával, gondolta fanyarul. Eszébe jutott, hogy meg kell próbálnia eladni az egyik új összvért a markotányosnak. Az viszont már más kérdés, hogy ez a sunyi alak vajon meg akarja elvenni az egyik kehes, félholt állatot, melyeket a dandár küldött. Lehet, hogy megveszi majd pusztán holt súlynak. Megfordult, hogy az ászlóaj írnokáért kiáltson, nem a kiáltás nem hangzott el. Sharp ugyanis megpillantotta a tábori csendőrök csapatát. A tábori csendőröket Michael Hogan őrnagy vezette, ami meglehetősen különösnek tűnt, mivel ő nem csendőr volt, hanem Wellington hírszerzésének főnöke és Sharp régi barátja. A középkorú ír rendszerint vidám, ravasz tekintete ma reggel nyomasztóan komornak tűnt. Sharphoz érve megzabolázta a hátasát, amely mögött egy tartalék lovat vezetett.
El kell kérnem a kardját, Richard!
Szólalt meg Zord erőltetett hangon. Sharp mosolya, amivel a barátját fogadta, tova tűnt. A kardomat? Kérdezte zavartan. Hogan felsóhajtott, önként jelentkezett a feladatra. Nem azért, mert meg akarta tenni, hanem mert barátként ez volt a kötelessége, amiről tudta, hogy egyre nehezebbé válik.
A kardját Sharp őrnagy. Le van tartóztatva.
Sharpnak nevethetnék-e támadt. Nem értette, mi történik.
Micsoda?
Le van tartóztatva, Richard. Elsősorban a saját biztonsága érdekében.
A biztonságom érdekében?
Az egész spanyol hadsereg a maga vérére szomjazik.
Hogan előre nyújtotta a kezét.
A kardját, őrnagy, ha kérhetem.
A tábori csendőrök mocorogni kezdtek a nyerekben. Mivel vádolnak? Kérdezte Sharp komoran, de engedelmesen kicsatolta a kardövét. Hogan hasonlóan komor hangon válaszolt.
Egy gyilkossággal.
Sharp abba hagyta az övcsat babrálását, és az apró termetű írre pillantott.
Gyilkossággal? A kardját?
Lassan, mintha mindez csak álmodná, Sharp lecsatolta a kardját.
Kinek a meggyilkolásával?
Hogan lehajolt és elvette Sharptól a kardot, majd a szíjakat a fémhüvely köré tekerte.
E bárki de Cáceres el Grande y Melida Sadapa meggyilkolásával.
Hogan jól látta Sharp arcán, hogy ártatlan, ám tudta, milyen reménytelen a helyzet.
A történteknek szemtanúi is vannak.
Hazudnak.
Gyerek be, Richard!
Intett az íra vezetékló felé. A vörös kabátot és fekete kalapot viselő tábori csendőrök ellenséges tekintettel néztek a lövészre. A nyergükre szíjazott fegyvertokokban rövid karabélyok pihentek. Hogan megfordította a lovát.
A spanyolok azt mondják, maga tette. A vérét akarják. Ha nem kerül, rács mögé hamarosan felhúzzák a legközelebbi fára. Hol a felszerelése?
A szállásomon.
Melyik házban?
Sharp megmutatta, Hogan pedig elküldött két csendőrt a lövész holmiáért.
Siessenek utánunk!
Hogan elvezette a tábori csendőröktől körülvett Sharpot, aki olyan baj felé léptetett, amelyet addig még csak el sem tudott képzelni. Gyilkossággal vádolták, és az új nap ragyogó fényében a börtön és a tárgyalás felé vezették, amit aztán bármi követhetett.